Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Téblábnyomok a hóban. Bodor Ádám életút interjú. Az íróval Balla Zsófia beszélget. Harmadik rész.
Ameddig teológus voltál, addig lelkészként istentiszteletet tartottál, tehát neked ezt azért kérdezem, mert itt a hitbeli dologról is szó van, tehát azt gondolom, hogy annyira rezignált vagy cinikusnak nem gondolok, hogy mindenfajta hit, belső hit nélkül tartanál istentiszteletet. Másrészt meg azt is el tudom képzelni, hogy azért a börtön és mindaz, ami veled történt, ilyen vonatkozásban is sokat változtatott, tehát az se véletlen, hogy utána nem akartál lelkész lenni.
Ez egy szörnyű, bonyolult dolog. Egyrészt tartott Isten tiszteletet, hát egy néhányat teológus korom alatt, hát az kötelező volt. Hát egyrészt ünnepek alkalmával, karácsonykor, húsvétkor is, pünköskor kötelező módon el kellett menni legációba, vidékre, hát ide-oda. Egyrészt gyakorlat is volt, és egy nagyon szép szokás. Én most az életszemléletemtől, a világ nézetemtől függetlenül egy hívő református családban nőttem fel, és nekem közöm volt az egyházhoz. Az, hogy én kételkedtem, az a legszigorúbb értelembe vett magánügyem volt. A hit mértéke az magánügy, hát egész a tagadásig, ami abszurdum, mert valami, amiről az ember nem tud, azon nincs mit tagadni se. Hát amit az ember nem lát, szóval nem ismer. Úgyhogy én ezeket az alkalmakat komolyan vettem, komolyan fölkészültem, és mint egy feladatot végrehajtottam, még akkor is, hogyha például istentisztelet alatt kolozsvári kétágú templomba beült az első padba a zeneszerző barátom Vermesi Péter, hát ő rám emelte a tekintetét, és időnként helyeslően pólogatott, amiközben én hát ígét hirdettem. Nyilván az egész határtalan komikus volt, hát előfordulhatott volna az, hogy vagy hát elröhögöm magam, közel is álltam hozzá, vagy pedig megfeddem a kedves testvéremet ott az első sorban, hogy nem az ige hirdetéshez méltóan viselkedik. De hát,
mert hogy ott vigyorog?
Igen, igen, persze, az vigyorgott is hozzá, amikor bólogatott. Hát ilyen is volt, de tényleg ezeket én komolyan vettem, hát egész addig, amíg teológus voltam. Hát utána ilyen alkalmak...
Bent a börtönben ez neked semmit nem jelentett? Se pró, se kontra? Vagy egyáltalán nem foglalkoztatott ez?
Nem. Nem.
Az, hogy van vagy nincs, hogy van ebben az emberi szenvedésben Istennek ehhez köze vagy nincs, vagy a saját sorsomhoz?
Nem. Sose kötötted? Nem, engem akkor pontosan ezeknek a dolgoknak, a saját sorsom megpróbáltatásainak okát egyáltalán a korabeli környezet szörnyű megaláztatásainak az okát és magyarázatát nem a felsőbb lény irányába tapogatózva kerestem, hanem hát épp az ellenkező irányba. Úgy a történelmi magyarázatát a földrajzi hely természetére vezettem vissza, és rajtam ezek segítettek. Apámat, aki idős korában került koholt vádak alapján börtönbe, amiben hetek alatt bele lehetett volna pusztulni, így, hát őt a hite segítette. Ő úgy vélte, hogy egész életében kitűnő körülmények között élt, most őt a minden ható ezzel megpróbálja. Köszöni szépen, neki ez a sorsa. Ő ezzel érte túl. Én meg azzal, hogy elkezdtem gondolkodni. Úgyhogy ez tényleg egy olyan dolog, amit mindenki alkata szerint másként él meg. Függetlenül attól, hogy a tagadásig sose jutottam el, sőt, igyekeztem mindenkit megérteni, és egyáltalán hát a vallásnak az értelmét. Mindezzel én teljesen tisztában voltam, hát és ugyanakkor hát azzal is, hogy én nem vagyok egy hívő alkat. Ezen nem volt amit erőltetni. Hát attól én ezt az egészet szerethetem, és lehet nekem hát rokon szenves, vagy adott esetben hát ellen szenves, de a felekezeti hovatartozás, hát az az identitás kérdése. Van, aki enélkül tud élni, nem irigylem. Nekem az, hogy én református vagyok, hát az hozzám tartozik. Ez levakarhatatlan és kiadhatatlan magamból.
Ádám szinte egyáltalán soha nem jelenik meg az édesapád Elvitelén kívül, tehát az Eufráteszen kívül a szülők, és gyerekkort sem érzek kifejezetten ezt valahogy, mintha mélyen elkerülted volna, hogy írjál erről.
Nem jelenik meg semmi, sőt, édesapám letartóztatása se. Ez egy másfajta letartóztatás, hát itt a helyzet, hát a letartóztatás helyzete jelenik meg. Igaz, hogy én annak idején jelen voltam, az egész szertartást, hát végignéztem, házkutatástól elkezdve a fekete tátrán történt távozásig, de én nem ezt írtam meg, én mindig azt írom meg, amit magam találok ki. Elejétől hát végéig. Mert ez így izgalmas. Egy dolog, amit nagyon ismerek, amit tudok már, egy történet, aminek tudom az elejét és a, hát a végét, én azt már meg se írom, mert tudom, és akkor nem húz előre semmi. Ugyanígy a gyermekkoromat, és a legjobban azt hiszem, hogy én ismerem, nem találok benne megírni valót, mert magánügyemnek tekintem, családom tagjai is tulajdonképpen részei és hát részesei az életemnek, de ők nem vonulnak be a novelláim, egyáltalán a prózám személyiségei közé. Egyrészt nem is annyira érdekes emberek, másrészt pedig tényleg nem szolgálnak mindául olyan alakok megalkotására, akikkel való foglalatoskodást én hát izgalmasnak érzek. A gyermekkor, mint az emlékek tárháza és a múlt gyönyörűséges rezervátum, az természetesen, hogy bevonul valamilyen formába a látvány, a hang, az illatok, ezek az emberből kitörölhetetlen dolgok, ezek természetes, hogy bevonulnak, sőt, hát ezek alkotják a klasszikus próza hangulati anyagát, úgy érzem. Főleg, mert ezek is hagynak hát a legmélyebb nyomot az emberbe. Ezek tagadhatlan elemeivé válnak később egy írói munkásságnak, illetve egy, hát egy alkotásnak.
Szeretném, hogyha a családtörténetről, a szüleid előtti nemzedékekről mondanál valamit, tehát a családok származási helyéről, és bővebben az édesapádról. Ez részben magánügy, és nem alakjai az írásaidnak, akkor mondjuk ez az, amiről a legritkábban szoktál beszélni.
Hát az édesapám családja egy átlag erdélyi, félig értelmiségi, főleg birtokos, fiskális család volt ez. Jogot végeztek, hát egy-néhány nemzedéken át a felmenőim, de én azt hiszem, hogy többnyire a birtokon töltötték el az idejüket.
És hol volt ez a birtok?
Kackó volt, ez nem egy közismert erdélyi falu. Szomszédságában egész közel hozzá. Egyetlen egyszer fordultam ott meg életemben, 12-13 éves koromban egyszer, hát édesapám elvitt a szülei sírjához, a Dézsi Rózsahegyi temetőbe, és akkor egyúttal átvitt Kackóra, és megmutatta a szülőházát. Az édesapja nagyon korán meghalt vérmérgezésben, 40 éves korában, úgyhogy én sokat erről a családról tulajdonképpen nem tudok. Anyai részről pedig hát örmény beütés volt az apám családjába, a szappanos család révén, ami teljesen egy örmény névű magyarosítása. Magyar szappanosokról nem tudunk.
A Samosújváriák ez?
Igen.
Hát ez és te távol... nagyszüleidet nem is ismerted? Vagy nem is emlékszel
nem,
rá?
Nem,
a nagymamát.
Nagyanyám egy évvel az én születésem előtt meghalt. Azon kívül tudni kell, hogy apám és én közöttem 52 év volt a korkülönbség, úgyhogy a rokonságunk úgy fest, hogy az én első unok a testvéreim mindig 30-40 vagy hát 50 évvel voltak idősebbek nálam. Úgyhogy elég furák, és olykor túlságosan is lazák voltak ezek a rokoni kötődések. Egyrészük Budapestre, Pesthidegkútra költözött, ezekkel mindmáig elég szoros a kapcsolatom. Ez apám egy nővérének a családja, aki még nála is sokkal idősebb volt, mert ők sokan voltak testvérek, és ez a legidősebb nővérnek a családja. Ezek szép lassan átszivárogtak a 20-as évektől kezdve. Úgyhogy a háború után ők közülük már senki sem élt Erdélybe.
Ha jól emlékszem, azt mondtad, hogy Majális utca 23, ott laktatok?
Vagy nem.
25, a számokat.
23 az a Securitate volt.
És a 25-be laktatok?
És a 25-be laktunk. Már nem párhuzamosan, hogy a 23 a Securitate és a 25 Bodor, mert hát amielőtt odajött volna a Securitate, hát minket finoman szólva már kiköltöztettek onnan. De ott laktunk. Az számít a szülőházamnak.
Tehát 36-ban te ott születtél?
Igen, igen.
Majális úton?
Igen, még kórházilag is ott a Charité kórházban, amiből MÁV kórháza, vasutas kórházba, tehát mindenképp ott születtem. Hát ez már az emlékezett meghittebb rekeszeibe tartozik. Hát én ott töltöttem el az egész gyermekkoromat, szóval ott minden követ ismertem az utcába, és onnan le a Farkas utcai kollégiumig, szóval ez az útvonal, amit sok ezerszer bejártam. Ez olyan szubjektív kötődéseket jelent és hordoz, amik nekem persze őrületesen fontosak, mások számára talán nem. Másrészt meg ez a házsongárd, ez Korosvárnak a patinás zöldövezete, a temető és a botanikus kert vidéke, ami némileg már közhelyesült. Én ezt most nem akarom újra felfedezni, és ide másokat is meginvitálni. Ez egy európai hely volt. Nagyon rég nem jártam arrafele. Nem tudtam felmérni, hogy a pusztulás és a pusztítás milyen változást és hát romlást hozott ezen a tájon, de az, aki itt lakott annak idején, tehát mondjuk a 30-as évek legesleg végétől kezdve, az azért mindenképp érezte, hogy ő Európába született bele. Független attól, hogy a tágabb értelembe vett környezet, persze az már azért inkább Kelet-Európára hasonlított, de Kolozsvár az azért Európa volt. A háború vége fele mi éltünk itt, vagy egy évet, vagy más felett Budapesten, de...
Ez hogy volt, menekültetek akkor Kolozsvárról?
Hát igen, egyrészt meg...
44?
Meg, 43? Apám akkor az Országos Pénzintézeti Központ, nem esküdnék meg, hogy ezt hát így is hívták, hát annak az elnöke volt. Természetesen budapesti székhelyel, úgyhogy neki itt állása is volt. Azt hiszem a pesti takarékpénztár és hitelbanknak is az igazgatója volt, úgy emlékszem.
8 éves voltál, amikor Budapestre jöttetek? 44-ben? Vagy 43?
Igen, és 45-ben aztán hazatértünk Erdélybe.
Mikor?
45 tavaszán.
Tehát még a hivatalos békekötés előtt? Május 9-e előtt?
Igen.
És milyen indítékból? Ez, mert azért már látni lehetett, hogy mi következik. Tehát, vagy tudni lehetett, hogy Észak-Erdély nem marad majd Magyarország. Tehát tudhatta nagyjából, hogy Romániába megy haza.
Igen. Hogy a régi munkahely, a régi bankja, bankja idézőjelből még hát részvényese se volt, kolozsvári takarék pénztár, hát és hitelbank iránti hűsége hívta őt haza, vagy egyszerűen Kolozsvár, a családi ház, amit egyébként kiraboltak, vagy egyszerűen a megszokás, hát ő akkor már idősebb ember volt.
Hányban született?
Ő 84-ben, tehát ő kiszámítható, hogy akkor 60 éves elmúlt már. És akkor Budapest egy szétlőtt város volt. Én emlékszem, ugyanakkor Kolozsvárra, ami a háború után kifejezetten egy kellemes hely volt. Lehet, hogy az emlékeim csalnak. De amiután mi innen hazatértünk, egész az 50-es évekig különösen nyomasztót nem tapasztaltunk.
Eredetileg úgy gondolta édesapád, tehát azért, hogy berendezett ház maradt Kolozsváron, hogy neki most egy másik hivatala van Budapest, és ideiglenesen átmegy azt ellátni, de közben megmarad.
Igen, igen.
Tehát mindenképpen igen. Annak tekintette. Hát
igen, a családi ház az teljes berendezésével
maradt
itthon. Abban azt még nem számoltuk fel.
Pesten hol laktatok?
A Partók Béla út és a Nénesi út sarkán, akkor a Horthy Miklós út és a Nagy Boldogasszony utca, úgy hívták a Nénesi utat, akkor Partók Béla út 41.
És akkor az ostromot is itt Pesten
érte? Hát az ostromot is, igen, persze.
Nem rossz élményként maradt meg benned? Mert
nem, egyrészt kicsi voltam, tudom, emlékszem én, hát ott lövöldözés közben átjártunk a közeli Siroki utcának, vagy az udvarán, vagy a pincébe volt egy kút, és hát oda jártunk vízért. Uborkás üvegekbe, ölbe hoztuk az ivóvizet.
A lakásba, vagy pedig lent kellett
menni a pincébe? Karácsonykor 44 karácsonyán hát leköltöztünk az óvóhelyre, és február 11-ig ott éltünk.
De a lakás nem érte semmit?
A lakást, te igen, éppen fenn volt munka, amikor a szem belévő házba akna csapott be, és akkor az ablakok betörtek, beszakadtak ott is, utorzat, hát egy része összetört, és az ablakokat nem is lehetett egész február legvégéig pótolni, úgyhogy az akkor már a lakásnak se igen volt tekinthető. Élig az is tönkrement. Valamivel az ablakokat pótoltuk deszkával, kartonlapokkal, amíg végül üveget lehetett szerezni. Aztán ennek a felújítása elmaradt, mivel a lakást tulajdonképpen akkor lakhatatlanná vált jóformán, hát és apám is eldöntötte, hogy hazatér. Itt ideiglenesen átköltöztünk, amikor megépítették a ponton hidat a Dunán. Átköltöztünk a Calvin térren, vagy egy mellékutcában volt a református egyháznak egy otthona, valami a féle, és ott még dekkoltunk mi egy ideig, néhány hétig, lehet hónapig, amíg aztán egy Erdély fele induló vonattal hazatértünk.
Nem csodálom, hogy haza akartatok ilyen körülmények közül menni, hiszen az volt, hogy otthon egy berendezett házvár és egy nem szétbombázott város, de akkor édesanyádnak elég sok mindenki jutott ebben. Ő jól bírta ezt? Vagy sok fiatalabb a papádnál? Gondolom, hogy...
Igen, hát mennyivel? Jóval fiatalabb volt, 17 évvel, ami azért elég sokat jelentett. Hát egész jól elviselte aztán azt a terhet, amit az elkövetkező évek, illetve évtizedek hoztak.
De azt hiszem, ez nagyon sok is volt, mert előbb az, hogy hazamenni egy kirabolt házba, és akkor elkezd elég nagy ínségbe tulajdonképpen, és utána pár évre rá elviszik a férjét, és még később a fiát, ez azért nem lehetett könnyű.
Hát nem, de hát mások is, akkor nagyon sok család volt, ha nem is ilyen, de hasonló helyzetben.
Akkor még a kilakoltatást nem is mondtam. Egy picit azért az ő családjáról, az ő felmenőiről, honnan származik az édesanyád? Mert róla nem mesélt.
Ő tisztviselő családból származik, az ő szülei, nagyapám fogarasi volt, és nagyanyám meg egyrészt háromszéki, meg részben, hát udvarhelyi székely asszony volt. Hébe-hóban nagyritkán feljött valaki az udvarhelyről, megszállt nálunk nagyon rövid időre, és annyit tudtam róluk, hogy hát ők a nagyanyám részéről, ők a székely rokonok, de különösebbeket nem.
Azokat a nagyszüleidet is, mert az anyai nagyszüleidet?
Te igen.
Őket ismer?
Te igen. Ők ott laktak Kolozsváron.
Visszatérve, hát végül is hazamentetek 45-ben egy kirabolt lakásba, és akkor mi történt? Édesapád visszakapta, az akkor még rendesen állásban? Tehát hát a bankba ment
igen,
vissza.
Persze.
És hol laktatok, ha ki persze. volt, a tönkre volt téve?
Egy ideig meghúztuk magunkat nagyon rövid időre kolozsvári hát rokonoknál. Közben apám beszerezte a házba a bútorzatot, berendezést, és akkor beköltöztünk újra.
És jött rá két-három rendes év, úgy érzed?
Igen.
Akkor még...
Hát rendes. Hát az a helyzet, hogy én akkor nem nagyon érzékelhettem, hogy ez most a polgári létnek egy elfogadható formája, vagy nem úgy emlékszem, hogy annak idején mi nélkülöztünk volna különösebben.
Hát a 40-es évek elején akkor abban a helyzet, és abban a funkcióban, ami a papád volt, gondolom nem is kellett nagyon nélkülözni.
Hát azt hiszem én is. Az egy kellemes, nyugodt időszak volt. 49-ben, 50-ben akkor történt a fordulat ott is, akkor keményedett be körülöttünk minden.
És mivel kezdve a letartóztatással, és aztán telepítettek ki?
Azzal, hogy a Majális utcából kiköltöztettek, azzal már.
Tehát azt kérdem, az előzt megelőzte ezt a letartóztatást?
Persze, igen.
Tehát hát, ez hányban
oda
volt?
Költözött a politikai rendőrség a szomszédságunkba, azt megelőzően a fél utcasort kiköltöztett.
És ez hányban volt?
Ez 49-ben volt.
És hova költöztettek titeket?
Akkor mentünk le az alsó városba, a Magyar utca környékére, a Gyulai Pál utca és a Párizs utca környéke volt. Ez...
Ez egy szép kis utca, a szép kis családi házakkal.
Én ezt sose bírtam megszokni, mindig is ideiglenesnek tekintettem. Hát 20 évet ott laktunk, sajnos. A végén kiköltöztünk a Szamos partjára, a Tónát negyedbe, és attól fogva egy új időszámítás vette kezdetét nálam az én életemben, mert azt viszont nagyon szerettem, és hozzám nőtt. Hát oly annyira, hogy mostanság, hogyha Kolozsvárra emlékszem, akkor az a Najális utca, Görög templom utca környéke és a Dónát út, a Szamos part. A köztes 20 esztendő az alsóvárossal az kihullott teljesen.
Annyira rosszul érezted ott?
Igen, igen.
Plusz minden nyomorúság, azt hiszem, azért
igen,
ahhoz
igen,
kötődik
az
valahogy.
Is, igen.
És akkor azt mondta, hogy a Gyulai Pál utcából vitték el édesapádat?
Igen.
Ő bankigazgató volt letartóztatásáig, és egyben a Magyar Népi Szövetségben is, meg gondolom,
igen,
kurátora
igen,
volt a református egyet.
Hát az természetes volt, hogy lévén azért mégis a háború előtti erdélyi társadalomnak egy eléggé prominens személyisége, hogy fekete listára került.
Aktívan politizált az előtt
nem.
is, nem?
Soha. Soha, sőt, mindig baloldal felé tekintő, szociálisan nagyon érzékeny, protestáns érzelmű, zsidó barát, humanista, köztiszteletben álló ember volt. Ellensége kizárt, hogy lett volna bármi nemű politikai és társadalmi konstelláción belül. Ő egyszerűen a politika butasága miatt, mint volt ő bankigazgató, került fekete listára, és mint prominens személyiség tudott arról, hogy 46-ban Márton Áron, Kurkó Gyárfás és az akkori szociáldemokraták, Szász István, Lakat Tos István, meg akkori jelentős erdélyi személyiségek, Korparics Ede, Vencel József egyetemi tanár, szóval ő tudott arról, hogy itt készült ez a memorandum, még a párizsi békeszerződés megkötése előtt, amikor is fel akarták hívni a diktátumot előkészítők figyelmét Erdély valós történelmi és társadalmi képére. Persze azzal a céllal, azt hiszem, hogy valamelyes autonóm formákat rögzítsenek. Na már most ez természetes, hogy ki tudod, de nem hiszem, hogy
titok.
Nem hiszem, hogy ez titok lehet.
Miért nem ment el ez a memorandum, ez csak készült?
Sehogy nem.
Tehát ilyen értelemben nem lehetett
szóval
titok.
Nem volt.
És aláírta ezt édesapád is, vagy csak tudott róla?
Persze, ő tudott erről, és azon kívül valamilyen pénzösszegek érkeztek az erdélyi magyar református és katolikus egyház számára, sőt azt hiszem, hogy az unitárius egyház kerületek számára is. Ezek a pénzek az apám által igazgatott bank számláin át érkeztek. Tudom jól, hogy ez is szerepelt vádpontként, és az apám utólag szabadulása után, mint az abszurd jogi állapotot emlegette fel nekem, hogy ilyen banki átutalás, amihez személy szerint hát egy igazgató, vagy főkönyvelő, vagy tisztviselő nem viszonyulhat. Ez itt papírok és összegek mozognak, mert ez egy bank, ez a funkciója. Ennek ellenére vádpontként szerepelt az, hogy ezeket az összegeket ő juttatta el a rendeltetési helyükre a református püspöknek, példának okáért, akinek, mint felhasználónak, ugyanakkor a hajaszála se körbült meg.
A Magyar Népi Szövetségnek sem volt semmifajta tisztségviselője?
Tisztségviselője nem, de hát arra emlékszem, hogy délutánunkként eljárt oda, és ezekkel az emberekkel ott tanácskozott. Én erről tudtam.
és az ő letartóztatása megelőzte az övékét, vagy az volt, hogy elvitték a Magyar Népi Szövetségnek a tartóztatát?
Nem előzte meg, nem.
Utána, persze, őket 49-ben, és édesapádat pedig...
50-ben. Én azt most nem tudnám megmondani, hogy például Wenzel Józsefet, vagy hát édesapámat tartóztatták le előbb.
De ugyanabban a perben, úgy tudom.
Persze, igen, persze, igen. Ez egy...
Ez a Mártonáron.
Igen.
És hogy került be, vagy milyen vádak alapján, vagy hogy kapcsolták a személyét? Tehát őt ki akarták...
Hazaárulás.
Na de mit követett el, vagy milyen összefüggésben?
Semmit nem követett el. Hát
nem úgy értem. Mi volt az állításuk nekik?
Kutassuk egy koholt vádaknak, keressük a jogi alapjait. Nem voltak. Ami végül is tényleg lehetett volna, ez kiderült egyszer egy kihallgatása során, amikor is jelen volt egy ügyész, és apám megértette, hogy itt tulajdonképpen a vádat el akarják ejteni. Kiderült, hogy semmi sem állja meg a helyét, és akkor egy tanakodás során mégiscsak sikerült olyan paragrafusokat beiktatni a vádba, amelyek az állítólagos bűncselekmény után kerültek be a törvénykönyvbe. Tehát egy olyan cselekmény elkövetésével ítélték el, ami az elkövetés idején nem volt büntetendő.
Te emlékszel a letartóztatására, és ez, hogy otthon voltál?
Igen, otthon voltam.
14 éves voltál.
Én akkor jöttem haza az iskolából. Láttam, hogy apám vagy 100 méterrel előttem megy. Megláttam a házunk előtt a 20-as rendszámú kolozsvári fekete tátrát. Én akkor arról már tudtam, hogy az a politikai rendőrség a Securitate autója. És én apámat a kapuba értem utol, nagyon rossz előérzetekkel, és akkora már kiszálltak az autóból 4-en. Nyilván látták, hogy apám közeledik, és erre fel, tehát egyszerre értünk a kapuba. A 4 letartóztató tiszt civilben, és én ott értem őket utol. Úgyhogy a lépcsőn már egy egész csapat ment fel elő, apám meg én, mind a ketten szorongva, mert tudtuk, hogy itt miről van szó, nyomunkba 4 vadidegen embert rapolt a lépcsőn. És az ajtóba közölték, hogy házkutatásról lenne szó. Benyomultak a lakásba.
Papír semmit nem mutattak, semmit?
Nem emlékszem, miért ne lett volna náluk papír. Annak idején arra se adtak, hogy legyen bírósági vagy ügyészségi végzés a házkutatás elrendelésére. Ezt ők írták maguknak. Az ilyesmi nem volt probléma. És ha nem volt, akkor nem volt. Nem emlékszem ilyesmire. Néhány órán át tartott a kutatás, és volt egy nagyon fura pillanat, amikor az egyik odaszólta a másiknak, hogy csak úgy felületesen. Én akkor egy pillanatig ennek megörültem, és amikor láttam, hogy ezek tényleg felületesen kutatnak.
Mindent kiszórnak, de nem nézik meg.
Igen, a papír nem üt, a levelezést, ilyesmit, az mindent elvittek. Akkor azt hittem, hogy ez egy formalitás, befejezik, és elmennek. Vagy elvisznek valamit, vagy nem, de elmennek. De ez rövid ideig tartott, mert utána az jutott eszembe, hogy persze azért felületesen megy formalitás, az egész, ezek nem keresnek semmit, hanem a házkutatás csak a letartóztatás kötelező procedúrájához, ez a szertartás része mindig, és az előzetes megfélemlítés ez köze. És így is lett, mert egyszer csak azt mondták, hogy befejeztük, vegyen magához váltás fehér neműt, és jöjjön velünk, és apám erre megkérdezte, hogy miért, azt mondja, ó, nem semmi, csak tisztázni kell valamit, itt vannak valami levelek, azt mondja, tisztázzuk, hogy ezek, hogy kerültek ide, és egy-két nap múlva biztos, hogy hazatér.
66 éves volt, mikor elvitték.
Hát, annyi volt.
És ebből lett 5 év.
5 év. 5 év. Hát 5 évre ítélték, 5 évet töltött le.
Bejártatok hozzá? Kolozsváron beengedtek?
Nem lehet. Politikai foglyokhoz.
Se vinni neki, se küldeni, semmi.
Bejárás, csomag, semmi. Levelezés, hát ilyesmi.
5 évig hírt se kaptatok róla?
Nem. Egyetlen egyszer úgy rémlett, hogy ekértek meleg ruhát, valami ilyesmi volt, de semmi.
Ső, hol ült? Az ország melyik?
Sok helyen, mivel hogy ez egy országos jelentőségű politikai ügy volt, őket Bukarestbe szállították hamarosan, tehát ült valószínűleg az Uránuszba, aztán Kensán, Zsilaván, végigjárt a bukaresti pártfőnöket, utána meg Enyeden volt, Pitesten és Oknelenáron. Pitestről szabadult.
Mesélt ezekről, mikor hazajött?
Vagy igen, nem? Igen. Ő nem volt őse egy titkolózós alkat. Mesél, de idős fejjel egész másként érte és élte meg ezt az egészet. Úgyhogy ő nem azt látta és nem azt nézte az egészbe. Ő végig, majdnem egész idő alatt Márton Áronnal volt egy cellába, és nagyon szoros barátság is szövődött közöttük. Annak idején az ő elbeszélései az én élményeimet nem nagyon teljesítették már ki, illetve azért süléseimet arról a világról, ami azért azt hiszem, hogy lehet, hogy sokkal kegyetlenebb volt, mint az, amin én átmentem. Mert azért szörnyű, nehéz lehet, hogy itt életük terekán és azon túl lévő emberek kerültek ártatlanul sok évre egy kegyetlen keleti szemléletű diktatúra, keleti berendezésű börtönébe. Hát az ilyesmi rettenetesen megpróbálhatta ezeket az idős embereket. De az én apám elbeszéléséből tudtam, hogy nagyon egymás mellé álltak, és azt, aki esetleg emberileg közöttük elbukott, hát azon is igyekeztek segíteni. Hát ilyesmi is előfordult, mert nem egyforma erővel rendelkezik, hát mindenki bekerül, és nem ugyanazzal a lelki felkészültséggel érkeznek.
Így is csoda, hogy apád ezt erővel bírta, mert ha jól számolom, akkor 71 éves volt, amikor hát szabadult.
Igen.
Hányban?
Ez 55-ben volt.
55-ben. Ez, hogy egészséggel, hogy erővel bírta, és hát persze lélekkel, ez egy óriási teljesítmény volt részé. És utána, amikor ő kijött, akkor kapott valami nyugdíjat, hogy miből éltetek? És azok
nem,
alatt,
nem,
az évek hát alatt, amíg ő bent volt?
Igen.
Azt hiszem, azt mondtad, hogy édesanyád gépelt, nővéred is talán, nem?
Hát igen, utána
és mikor
hazajött, és hát ő is elkezdett gépelni, ugyanis a nyugdíját, hát azt elvették, és nem is adták vissza. Amikor hát a letöltött 5 év után hazajött, akkor ő mint büntetett hát előítéletű, hát illetve a hazárulás vétsége alatt, mert ő olyan besorolást kapott, ami miatt a nyugdíja folyosítását megszüntették, illetve felfüggesztették. Na már most valamikor később 68-ba azt hiszem rehabilitálták. Lehet, hogy nem is 68-ba volt, hanem korábban, de sokkal korábban nem lehetett.
65-ben volt a váltás, 64-ben vagy 5-ben halt meg György Judés, és az új vezetés igyekezett a
én
az 50-es évek elé.
8-ra emlékszem, én azt hiszem, hogy ez is a reális. Akkor ő rehabilitálták őket. Minnyájukat, az egész úgymond társaságot.
Márton Áron hány évet ült le, hogy emlékszel erre?
Rengeteget. 10 vagy 15-öt, várjunk egy kicsit. Hát egyszerre tartóztatták le, 25 évre ítélték. Azt hiszem, hogy 10 év után került ő házi őrizetbe Gyulafehérvárra.
Visszatérve, édesapádat 68-ban rehabilitálták, és nyugdíjat is visszaadták?
Hát igen, igen, akkor visszakapta hát a nyugdíjat is. Egyébként semmi nemű kártérítés, kárpótlást az ártatlanul börtönbe töltött évekért, hát azért nem kapott.
Nem sok évig örülhetett szegény édesapád a nyugdíjának, tehát annak és a rehabilitációnak. Jól emlékszem, hogy 69-ben?
Igen, akkor halt meg. Igen.
Tehát ez másfél év mondjuk.
Igen. Nem tudom én magam az ő helyzetébe képzelni. Ő borzasztóan felháborította a törvénytelenség. Ő teljesen más alkat volt, mint én. Engem ez nem bántott volna, amikor én tudom azt, hogy én nem követtem el semmit. Tehát magam felé ez egy tiszta ügy. Neki hiányzott nagyon az elégtétel ezért. Teljesen más típusú és gondolkodású ember volt. Én nekem semmiféle elégtételre nem lett volna szükségem. Azok részéről, akik meghurcoltak, semmi. Soha az életbe. Hogy még a látszata se legyen annak, hogy én... Ez már egy viszony, ez már egy kapcsolat a hatalom és ők közöttem. Ha én őket megvetem, és én iszonyodom tőlük, akkor nem kell a megbocsátás gesztus se. Nem kell semmi tőlük. Soha.
Igen, mert te egy olyan világban nőttél fel, amelyben ezek szemetek voltak, és úgy tudtad, hogy az a berendezkedés ilyen emberekre és erre a jogtalanságra épül, és ezzel a berendezkedéssel nem tudtál azonosulni. És a világ akkori állapota, különösen Kelet-Európában ezt a képet mutatta. Apád egy olyan világban nőtt fel, amelyben abban hitt, hogy a társadalom bármilyen természetű vagy fajta legyen, bizonyos jogi berendezkedés alul, és hogy jogtalanul és bizonyíthatatlanul nem visznek el embereket. És valamiképp az, hogy mit gondolnak róla, mi az ő társadalmi megítélése, az nyilván benne az volt, hogy ha ő ártatlan, akkor őt nem vihetik el. Ha ártatlan, ennek ki kell a világ számára derülnie. Más volt a világról és a társadalomról alkotott elképzelése. Igen. Egy békebeli, hogy így mondjam, pontosan egy normális elképzelés volt. Mi vagyunk egy kicsit cinikusak, hogy bekalkuláljuk abban, hogy igen, a világ az ilyen személy.
Nem, apám azzal, hogy számított erre a gesztusra, hát is elvárta, ezzel mintegy el is ismerte, legitimét tette, hát azt, amit én soha. Ő jogrendnek fogta fel, tehát azok részéről, akik őt meghurcolták, elvárta a bocsánatkérés gesztusát.
Tehát ő azt hát a Romániát ezzel, is jogállamnak.
Hát el is ismerte tettem. Őket. Ezzel őket beleillesztette a jogrendbe. Én ilyen tekintetben más voltam, mert hogy meghurcolnak, az egy dolog, az én balszerencsém, magammal elintézem, de mivel én ezt a hatalmat, hát és azt a rendszert nem tekintettem soha legitimnek, nem is vártam el tőlük ilyen gesztusokat, illetve én az apám helyében, az enyém azért hát egész más volt, én elkövettem bűncselekményeket, függetlenül attól, hogy azok besorolhatók egy jogállamba, vagy nem. Ez teljesen más kérdés. Hát az apám helyzete más volt. Én az ő helyében nem tettem volna meg még magamba se azt a szívességet, hogy elvárjam a kegyet a részükről. Még annyira sem, mert ezzel akárhogy is elismerte ennek a hatalomnak a joggyakorlás, hát illetékességét. Hát én erről vele sosem beszéltem, mert akkor már nem nagyon lehetett az az igazság, hogy ő megkeseredett hát ebbe az egészbe, de egy merőben más szemlélet ember volt. Ő egy törvénytisztelő ember volt, hát ő abban nőtt fel, és borzalmasan megsértett azzal, hogy törvénytelenül hát ítélték el, és a jogát viszont ugyanazoknál kereste, akik a jogot, mint fogalmat eleve megvetették, és nem éltek vele. Szóval itt fura mód keveredett az állampolgári hűség a megaláztatással és a racionális gondolkodással és a sértettség érzésével. Ő ebből a körből soha nem bírt aztán ki kecmeregni.
Vitatkoztatok ezen?
Nem.
Nem is beszéltetek
soha
erről, miután hazajött?
Semmiről nem vitatkoztunk, mert felismertem azt, hogy nem lehet vele. Hát én az egész rendszert, én a jogtalanságot egész másként éltem meg, mint ő, úgyhogy mi ebben partnerek, hát nem voltunk. Soha én kerültem.
Az erről való beszélgetés?
Hát igen, mert nagyon-nagyon korán rájöttem arra, hogy nem jutunk úgyse közös nevezőre.
Kedves hallgatóink, a Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú harmadik részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Gera Csilla, Jósvai Lídia, Simonyi János és Táncos Tamás készítette.
Portré műsorunkat 1997-ben rögzítettük, utoljára pedig 2011. január 15-én sugároztuk itt a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. Hetedik rész. Bebe Teszkovina forrása.
Reggel volt. Hamarosan indulnom kellett munkahelyemre. Épp készültem fölvenni helyettes halott kémgúnyámat, amikor az utászházat a Baba Rotunda hágón egy hegyi vadász kereste föl. A katona megvárta, amíg Elvira Spiridon távozik, és útban férje tanyája felé eltűnik a fenyők mögött. Csak ekkor lépett elő az erdőből. Amint meghallottam a közeledő lépteket, keményen ropogtak az útmenti jegesmarton, mint amikor valaki nagyon rossz hírrel közeledik. Az ajtó mögé húzódtam, és mint a kutya, oda vizeltem pár cseppet.
Tudja, azért jöttem gyalog, hogy legyen időnk útközben elbeszélgetni.
Velem nem lehet. Legfőnnebb az eperről, a szederről, esetleg a füles bagolyról.
No, akkor közeledünk a tárgyhoz. Ha megengedi, neki fogok.
Attól félek, nincs nekünk közös témánk.
Ez az, hogy van. És pedig a koka kisasszony. Ő küldött engem. Nos, kezdetben félreismerte magát. De mostanra megváltozott a véleménye. Megsúgom. Sokra tartja magát. És már is egy kényes feladattal kezdeni. Persze csak, ha vállalja. El kéne menni a rezervátumba.
Nincs nekem oda bejárásom. Bocsán, ezredes, nem adta ki a passzusomat.
Most már van passzus. És Koka kisasszony arra kéri, töltsön egy éjszakát a kantinban. Lakik ott egy kislány. Bebe Teszkovina a neve. Azt beszélik, mint a hiúznak. Éjszaka világít a szeme. Nem ártana a dolog végére járni. Igaz-e?
Bebe Teszkovinát a hirtelen vörös hajáról mindenki ismeri a környéken. Minden medvész. Minden erdőkerülő.
Állítólag a szeme világít.
Nem értek én az ilyesmihez.
Dehogy nem. És a laktanya portáján várja magát egy kis csomag. Azt meg el kellene vinni Géza Hutirának.
Géza Hutira. Géza Hutira. Ki is az?
Ő a rezervátum meteorológusa. Könnyű felismerni. Földig ér a haja. 23 éve nem nyilatkozott.
Andrej Bodor 5 éve várt erre a napra. Ez alatt számtalanszor elképzelte azt a pillanatot, amikor ő és fogadott fia összetalálkoznak. De arca most a hír hallatán megserebbent.
Őszintén szóval nem is tudom. Kérdés, oda találok-e?
Biztos. Biztos.
Tudja, télvíz idején nem szívesen barangolok az erdőn. Nehogy még fölszedjek valamit. Az idén még nem kaptuk meg az oltásokat.
Ez igaz. A Koka kisasszony állította le az oltásokat. Azt mondja, nem szereti, ha összeszurkálják az embereit, majd kitalál helyette valami egyebet.
A csomag, ami Andrej Bodorra várt a portán, mindössze egy alumínium rúdból állt. Nem is rúd volt, inkább egymásba süllyeszthető csövek szerkezete. Az elemeket kihúzva bizonyára jócskán meg lehetett hosszabbítani. És el volt látva különböző méretű lyukakkal, furatokkal, amelyekből narancsvörös és sárga gyapjú fonalak csüngtek. Ki nem lehetett volna találni, mire való. Andrej vállára kapta és elindult. Egyenesen az állomásra baktatott, hogy kézi hajtánnyal evezzen ki a természetvédelmi területre. A sínek ott Nikifor Teszkovina kantinja előtt értek véget. Félúton a rezervátum bejáratánál sorompó zárta el a sineket. Az őrszobáról Jean Tomoyuaga ezredes messziről látta, ki az, aki közeledik. Kilépett a töltés mellé, hogy megnyissa előtte az utat. Andrej lefékezte a járgányt, kikötözte a sorompó villájához, nehogy a lejtőn visszaguruljon.
Ha nem sietsz, Andrej, sakkozhatnánk. Kiterítettem a kockás ingemet.
Meglátnak.
Hogyan? Mire közeledik valaki az egész készletet, besöpörjük a prics alá. Egyetlen mozdulattal. Sietsz?
Nem.
Látom, nem jöttél üres kézzel. Kuka kisasszony küldeménye.
Nem tudom, mire való. Géza hútirának viszem.
Mutasd csak. Ez nem egy rút, hanem kiúszható csövekből van összeszerkesztve. Meg kell vizsgálni. Fogd a végét.
Te jobban értesz az ilyesmikhez.
Tessék. Ki lehet húzogatni őket egymásból? És egyre hosszabb és hosszabb lesz.
Nagyon elmér szerkezet.
Andrej! Ide nézz! A közbűső elemet nézd! A vésetet. Pulyú borcsán ezredes.
Úgy látszik, ha nem is temetik el,
de a helyet megjelölik a rúddal. Kuka kisasszony jó kitalálta. A rúd fényes, messzire fog világítani, és a sok rákötözött szalag még a sűrű ködön is átdereng.
Főleg hófúváskor.
Épp erre valók a lyukak, a furatok, hogy a szél fuvolázgasson rajtuk. Még éjszaka is meg lehet majd közelíteni.
Szükség esetén.
Igaz, a katonák mesélik, akik rátaláltak, hogy már meg volt csipegetve egy kicsit. Persze a denevérek.
Jó vicc. Télen a denevér alszik.
Na, tologatjuk a bábukat? Sietsz?
Nem sietek, de inkább indulnék.
Cimbora, te még nem jártál oda át a kerítésen túl. Vigyázz! A sorompó után erősen emelkedni kezd a pálya. Jól tekerj bele, és nem ártana alaposan bezsírozni a tengelyeket.
Andrej eloldozta a járgányt, beült a hajtókar mögé, és tovább hajtott. Szemben vakító habokkal zúdult lefelé a patak. A kerekek hangja messzire végigfutott a sineken, egészen a végállomásig. Ott búgott, zümbögött a vágány végét jelző bakokban. Amikor a hajtány föltűnt az utolsó kanyarban, Niki Forteszkovina már összefont karokkal várakozott a sinek végében.
Lefogadom, hogy Bebét, a kislányomat keresed. Sajnos nincs itthon. Sétálni ment Géza Hutirával.
Előbb megkeresem a meteorológust. És visszatérőben nálad töltöm az éjszakát.
Igen, már tudom. Tudok róla.
A meteorológus háza felé menet, szemközt a kantinnal, keskeny völgy alján vezetett az ösvény. Odáig túrásokkal teli rét nyújtózott. Peremén a törpe Gabriel Dunka mászkált, négy kézláb. Válligérű vastag kesztyű féleséget hordott, időnként egész karjával benyúlt a föld alá, az üregekbe. Mormotát fogott Nikifor Teszkovinának. Régtől fogva üzleteltek.
Pszt. Figyelj. Dunka. Pszt. Ide figyelj. Most nem hall senki. Tudok a bizniszeidről, tele vagy pénzzel. Adj kölcsön nekem.
Jó van. Sarokba szorítottál. És mennyi kellene?
4 darab $20-osra gondoltam. Pontosan 4 darab kell. Azon múlik az életem. Egyszer majd megadom.
Nikitescu vidahál az ablak mögött.
Hadd álljon. Mondom, egyszer majd megadom.
Most menj.
Bebe Teszkovina a zümmögő forrás fölé hajolva löcsbölte magát. Mackó ruhája levetve egy kövön hevert, és bár az árnyékból mindenünnen a fagy és a dér lila fényei tűztek elő hűvösen, ő derekán csak valami kicsi pelenka féleséget hordott. Vézna gyermekcombján, csontos lábszárán, keskeny szertefutó erekben vér csordogált. Géza Hutira, a meteorológus, egy tuskón ült, földig érő haját a nyaka alatt, betűrve, ruhája alatt viselte. Messzire illatozó, kakukkfűvel tömött pipát szívott. A füst ellebbenő fátlán át Bebe Teszkovina cingár testét méregette, a vér kacskaringós ösvényeit, a víztől gyöngyöző csenevész combokon.
Psst! Jó napot!
Van szerencsém. Gondoltam, ma keresni fog valaki. Már is indulunk, hogy idejében visszaérhessem.
Bebe! Bebe! Van egy kis dolgom az úrral. Ha ráérsz, holnap ilyenkor gyere ugyanide.
Bebe Teszkovinának most csak a rövidre nyírt piros haja virágított. Szeme, mint az áfonya, hamvas és kék volt. Le nem vette Géza Hutiráról. Csalódottan, lassan öltözött, amikor azok ketten elindultak.
Egyedül él?
Hogy én?
Ha szabad kérdeznem, most hová akar ezzel kiukadni?
Csak érdeklődöm. Magam is a magány szerelmese vagyok. Talán rokonlelkek.
Ha. Rokonlelkek. Az más. Akkor megmondom. Van nálam egy ember. Úgyis találkozni fog vele.
A ház küszöbén Béla Bundázián Andrej fogadott fia ült, imára kulcsolt kézzel, malmozó hüvelygújjakkal. Lába közelében fölborult, denaturált szeszes üveg. Mint az örmények, korán kopaszodott. Bozontos szemöldökétől, a vastag szemüveglencséktől kicsit baglyos volt a tekintete. Szemüvege mögül merev, közönyös arccal bámult mostoha apjára.
Meg az, hogy az ördögbe kerül ide.
Téged kereslek. 5 éve már a nyomodban vagyok.
Az enyémben. De hát minek?
Látni akartalak. És most itt vagyok. Úgy néz ki, sikerült kifogni rajtuk.
Azért, hogy lásson.
Nincs senkim kívüled.
Borzasztó.
Látom, régi ismerőse bukkant. Számíthat a diszkréciómra. Kérdezősködni sem fogok.
Köszönettel nyugtázom. Nem tagadom, az illető urat ismerem. Lenne vele egy kis megbeszélni való.
Tárgyaljanak, addig elfordulok. Odébb megyek, bedugom a fülem.
De azt már nem. Igenis, tartsd nyitva a füled. Hogy venné ki magát, hogy titkaim vannak előtted?
Titkok? Itt a távcsövem. Nézzenek bele. Látja ott ezt a meredek szirtet? Oda a kövek közé kell az alumínium rudat beékelni. Az én feladatom.
Beleolvastam a naplótba.
Azt nagyon, de nagyon rosszul tette.
Gondoltam, kiderül belőle, mibe keveredtél. És előbb Konni Illafernél kerestelek, de már hiába. Így jöttem rá. A baj sokkal nagyobb.
Nem tudom, miféle bajról beszél. Inkább azt nevezném bajnak, hogy beleolvasott a naplóba a kutya fáját neki.
Meg kellett tennem.
Nem történt velem semmi. És tudja maga jól, mennyire utálom az ilyesmit.
Évek óta kereslek. Itt élek a közelben, Dobrinban. El foglak vinni innen.
Erről tegyen le sürgősen. Jól megvagyok egymagam.
Úgy számítom, valamikor tavasszal, legkésőbb nyár elején érted jövök. Mondom, nincs senkim kívüled.
Itt maradok. És ha nem vagy békén, ki nem találja, mit teszek? Gondom lesz rá, hogy kitudódjék, mit keres maga olyan nagy hével a tilalmas övezetben.
Bontsunk üveget. Mi a szeszt Pettyes Tárnics gyökerében áztatjuk.
Majd én kibontom.
Kicsit érzékeny fiú.
Fogok hozni neked egy pokrócot. Nem könnyű beszerezni, de majd lopatok valamelyik raktárból.
Azt ne. Utálom a pokrócokat.
Legközelebb már biztos jó hírekkel jövök. Van egy ismerősöm. Sofőr. Ráadásul külföldi. Gondolom, érted?
Mondja, mit tervez a fejében? Hiszen maga is közéjük tartozik. Másként nem lehetne itt.
Csak így kerülhettem a közeledbe.
Akkor hát ne lássam többet.
Ha göncöket húzol a fejedre, nem tudtok beszélgetni.
Egyet tudomásul, külföldiekkel nem érintkezem, belföldiekkel sem. És nagyon jól tudom, mit kell tennem, ha valaki be akar ugratni valamibe.
Most inkább menjen. Ismerem, kicsit érzékeny a fiú. Látja, zavarja. Egyébként is már várja magát odalenn Nikifor Teszkovina.
Megyek már.
Andrejnál volt ugyan zseblámpa, de nem használta. A völgy alján, a sötétségben, a csillagok vízfényétől derengő patak, mint egy vég elgurult sejem, mutatta az utat a kantinig. Odabent a lámpát kioltották. A kályha tüze is rég kihunyt, inkább csak hallatszott, amint a szeszes üveget egymásnak adogatva, sűrűn kortyolgatnak. A széles pricsen Nikifor Teszkovina három gyermekével aludt. A sötétség mélyén Bebe Teszkovina szeme világított.
Mit szólsz az illetőhöz, aki Géza Hutiránál lakik?
Semmi különöset.
Nem először látod, ugye?
Ahogy vesszük.
Hogy tudd, az éjjel a faluban járt, pedig nem is szabad neki, és nem is szokott.
Hogy mondod?
Elrontottad a gyomrod.
De hogy is? Csak ahogy lehajoltam.
Mint az agyvelőd olyan.
Indulnom kell.
Magam sem értem, mitől világít a gyerek szeme a sötétbe. De csak mostanság, hogy megjött az első vérzése.
Jó, rendben. Majd ezt fogom mondani.
És arról is tudjál, hogy készült tőlem elköltözni. Jó, ha odafenn idejében tudomást szereznek az ilyen változásokról.
Igen. Majd ugyanígy továbbítom.
És persze, azt se hallgasd el, hogy Géza Hutira az, aki befogadja.
Jó, jó. Biztosíthatlak. Mindezt tudatni fogom.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A hetedik részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Szacsvai László, Horváth Sándor, Tahi József, Fenyő Ervin, Kun Vilmos, Csendes Olivér. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
A következő részt a zene után hallgathatják meg.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 8. rész. Hamza Petrika szerelme.
Két Hamza Petrika az ősz egyike legutolsó éjszakáján fölnyersalta magát. Eredetileg a Dobrin természetvédelmi területen olejnek doki medvészetében dolgoztak. Pár nappal az eset előtt még a faluban látták őket. A forradalom ünnepére valamennyi erdőkerülő rendkívüli kimenőt kapott. Egész délután a késdobálók sátra előtt átsorogtak a Sinistra partján táborozó mutatványosoknál. A közönség inkább az ikreket bámulta. Senki nem látott még két ennyire egyforma, kékbőrű, piros szemű, árvalányhajú fiatalembert. Albinó ikrek voltak, és annyira hasonlítottak, hogy még az orrukból eregetett pára is azt mutatta, a levegőt is egyszerre veszik. És ami a dolgok teteje, mindkettőjüket Hamza Petrikának hívták.
Dobrin erdőkerületben egyetlen orvosi rendelő működött. és amikor elterjedt a hír, hogy Puyu Borcsán ezredest és Valentin Tomoyuaga fényképész ezredest is a Tunguznát haderítette le, a rendelő udvarát ellepték a fadöntők, az útkaparók, a gombászok, és természetesen megjelentek a medvészek is. Mindenki az oltását követelte. 4 vagy 5 napon át várakoztak a bezárt rendelő előtt. A felcserek zavarodottan lestek kifelé a gészfüggönyök mögül. Valamelyikük időnként kiállt a küszöbre, és türelemre intette a várakozókat, még nem érkezett el az oltás ideje. Úgy az 5. napon, este felé, megérkeztek a szürke gúnárok is. Kokka Mavrodin emberei.
Fadöntők, útkaparók, gombászok és medvészek, ezennel kiirdetjük. Az idei téli járvány elmarad, minek következtében oltásra sem lesz szükség. Fogadják a jó hírt megkönnyebbülten. Mindenki térjen békében haza. Kokka ezredes kisasszony az idei járványt elhalasztja. Ő gondoskodik mindannyiukról Dobrin Cityben. Térjenek békében haza.
Miután a jó hírt kihirdették, a felcsereket előcsalogatták a rendelőből, és sajátkezűleg hordták ki az udvarra a gyógyszeres dobozokat, és az egészet széttaposták. Ropogott a sok ampulla a talpuk alatt. Az oltószer kesernyés illata ott terjengett a kerítések mentén, megült a kertekben, elkeveredett az ázott avaréval.
Psst! Doki! Olajnak, Doki! Várjon!
Hát megismert, cimbora!
Természetesen. Akármikor felismerem a vad émeítő medveszagáról.
Maga is oltásra várt itten. Meghívhatom egy kortyit arra.
Készséggel fogadom.
Akkor baktassunk ki az állomásra. Ma vasárnap van. Ma kell érkezni a heti rakománnyal a denaturált szesznek is.
Menjünk. Látom, ott sonfordál a medvésze a világító árvalány hajával.
Hamza Petrika. Mint valami sejem kutya. A másik az erdőn maradt a medvékkel. Ezek elhalasztották a járványt.
Megtehetik.
Maga ezt elhiszi?
Miért ne?
Hamza!
Igen, Doki?
Itt vannak az italos szelvények. Nem sokára befut a vonat. Állj be a sorba és váltsd ki mindkettőnk adagját.
Igen, Doki.
A kisvasút sínei a deszkalerakat kerítése mentén kanyarogtak kifelé a faluból. A palánk cövekeit, hogy a gyakori lopásokat valamelyest megnehezítsék, nemrég kihegyezték. A karó kinézetű cövekek távoli fények permetezésében most mézesen csillogtak. Alattuk állt a kézihajtány. Olajnak Dokival rátelepettünk. Lestük az esti vonatot.
Egyszer megült valami furcsa hangulat, és nem kívántam beszélgetni. Velem nem volt mit kezdeni. Holott itt lett volna az alkalom, hogy a Dokit kifaggassam. Hogy mint állhanak a dolgok a rezervátumban? Talán tud valami olyasmit Béla Bundazianról, a fogadott fiamról, amit én nem. Jobb érzés volt hallgatni. A Doki is inkább medveszagába burkolózott. Ő sem erőltette a beszélgetést. Mi olyan hallgatagivó cimborák voltunk.
Hallja? Jön Hamza Petrika az üvegekkel.
Itt a rakomány, Doki.
Akkor hát ide figyelj. Szabad vagy. Most azonnal elmehetsz.
Tréfálsz, Doki?
Egyáltalán nem tréfálok. A végén még elkapunk egymástól valamit. Hallhattad a két füleddel. Többet nem oltanak. Jobb, ha elválunk, mindenki megy a dolgára.
Nélküled egy lépés se, Doki. Mi a testvéremmel örök időkig veled akarunk maradni. Ha tartasz tőlünk, hát egy darabig meghúzzuk magunkat. Megígérjük, nem nyúlunk hozzád. Kivárjuk, amíg elmúlik ez neked.
Hiába. Én már döntöttem. Szabad vagy. És megígérem, amíg egérutat nem nyertél, én sem jelentem az esetet a szürke gúnároknak. Tessék, vedd el az adagodat. Vidd az üveged.
Így áll, amennyi beléd fér. Aztán igyekezz.
Szedd a lábad. Pucolj el valamerre.
Reggel, ha majd árkombokron túl leszel, majd jelentem az esetet.
Igyunk, Andrej. Nincs gomba szűrőnk.
Majd az ubonyom manzsettáján átszűrjük a szeszt. Az albínók gyenge idegzetűek.
Nem zavarja a szalon? Vajon meg őszintén, tudom, jól kisé büdös vagyok.
Szó se róla.
Mert volt már néhány hülye esete.
Nagyon is normális a szaga.
Ne áltasson. A fehér népek rendre kiadták az utamat. Meg is mondták. Kimondottan a szagom miatt. Nem mintha olyan nagyon izgattak volna. Aztán oda helyezték nekem az ikreket.
Az iker sok szempontból jó.
Ahogy mondja. Az iker finom. Mi hárman sok örömöt szereztünk egymásnak, mint egy kis boldog család éltünk odafönn. De most vége. Fő az egészség. Hallod-e? Azért jó modor is van a világon. Méltóztas köszönni, mielőtt világgá indulsz.
Elment volna?
Ez a gumicsizma az övé, ráismerek. De hát műthetett bele, hogy levetette. És mezítláb hová az Isten micsodájába mehetett?
Szűrjek még szeszt. Iszunk?
Igyunk.
Azt hiszem, nagyjából egy időben vettük észre, hogy a palánk tetején ellobban egy szál gyufa, majd egyszer-kétszer fölizzik a cigaretta parazsa. Hamza Petrika a magasban tanyázott hát. Ott füstölt a kerítés tetején.
Jól elbújtál, mondhatom. Már szörnyen izgultunk, mi lehet veled. A barátom egy kicsit meg is sértődött, hogy csak úgy elmész köszönés nélkül. És megtudhatnám, miért nem kínálsz meg bennünket a dugi szivarodból?
Csak.
Hát igen, ezek a kurva ikrek ilyenek. A fene igazodik el rajtuk. Nem jó, ha elszakadnak egymástól. Hamza! Hamza! Hamza Petrika!
Ulejnek dokja a gumicsizmákat letette az ülésre, elsétált a palánkig. Föl alá járkált mellette, a végén megragadta az egyik cöveket, és idegesen megrázta. Amikor valamivel később elengedte, ujjai finom, neszező hangon váltak el, mintha ragasztó csiriszt tartaná őket vissza. A friss vér hangja ilyen.
Azt ajánlom, távozzunk innen. A fiú azt hiszem karóba húzta magát.
Az mi az ördögöt jelent?
Na mégis mit? Megkeresi a fenekén a lyukat, beleilleszti a rút hegyét, és zutty, beleül.
Nem jön, hogy elhiggyem.
Hiszi, nem hiszi. Menjünk innen.
Menjünk.
A doki eloldozta a kézihajtány láncát a baktól, kiengedte a fékeket, megragadta az evezőkart, és már is indított. Hamza Petrika ott maradt a kerítés tetején. Árnya a csillagok közé vetült. Alatta udvaros fénnyel a váltók lila lámpái hunyorogtak.
Vigyen el mondjuk Jean Tomoyoaga ezredes őrházáig. Tudja, ő a barátom nekem.
Persze, tudom. És közben bevedeljük, ami még az üvegben maradt. Vagy van valami jobb ötlete?
Nekem most nem jut eszembe semmi.
Nekem sem.
És mondja, Doki, úgy egyébként, hogy szokták ezeket onnan levenni?
Sehogy. Nem szokás. És szerintem, ha valahogy alulról elkapja az ember a lábát, csak még jobban belerángatja. Ne foglalkozzék vele, ez az ő dolga. Magának sincs joga megmásítani. Egyébként némelyikkel még napokon át beszélgetni is lehet. Itt emelkedik a pálya, hajtson bele. Evezzünk keményen. Jobb, ha innét minél távolabbra kerülünk.
Ezek szerint megüresedett magánál egy hely.
Nem kizárt kettő.
Mert én kimennék magához az erdőre. Ha maga is akarja, szívesen odaszegődnék. Beszélek a szanitécezredessel. Hát, ha sikerül protekciósan beoltatnom magam. Azt nem mondom, hogy értek a medvéhez, de beletanulnék.
Nem biztatom.
De ha mégis?
Majd meglátjuk. Azt hiszem, most egy ideig magam maradok.
A viharlámpás a földre került. Jean Tomoyo aga ezredes kicserélte rajta a vörös üveget fehérre. Aztán elővette a sakkot. Házilag faragott, otromba kicsi figurákkal játszottunk a kockás ingén, amit a padlóra terített. Az egész készletet egyetlen mozdulattal össze lehetett szedni. A hegyi vadászok nem szerették az efféle játékokat. Olainek Doki nem sietett. Úgy látszik, nem akarodzott neki mindjárt tovább menni.
Látom, Doki, egyedül tész vissza. A medvészed egy kis kimenőt kapott pluszban.
Úgy van, elengedtem.
És mikor tér vissza? Ha szabad kérdeznem. Tudod, jól minden mozgás be kell vezetnem a naplóba.
Ha jön, itt lesz. Akkor majd beírod, ami kell. Ha nem jön, nem írsz be semmit.
Jó pofa vagy.
Te lépsz, ezredes, de ne a futóddal, mert leütöm.
A második vagy a harmadik partit játszottuk, amikor az ajtó előtt, a völgy fekete bársonyán föllobbant Hamza Petrika árva lányhaja. Nem azé a Hamza Petrikáé, amelyik fölnyásolta magát, hanem a másiké. A hulló harmadtól hamvasan állt a nyitott ajtó előtt, és nem volt egy csepp vérszaga sem.
Hol van?
Magad is látod, nincs itt.
Haladéktalanul beszélni szeretnék a testvéremmel.
Most nem lehet.
Ennyi, Doki, látom, lehoztad a csizmáját. Akkor már nem is kérdem, hova lett a testvérem lába belőle. És mondd, netán ez az ember jön majd a helyünkbe.
Az még a jövő zenéje. Látom, kezdett pedzeni a dolgot. Hát ide figyelj. Tudaton veled is elmehetsz. Szabad vagy. Kerekedj föl mielőbb. Valahol tudod te, hol vár rád a testvéred. Hamza Petrika. Neki is megígértem, nem foglak mindjárt kerestetni.
Rendben, Doki. Megyek. Összeszedem a holminkat. De te is ígérd meg, nem indulsz mindjárt utánam.
Mennyi legyen? 20 perc megfelel? Vagy legyen egy fél óra?
Fél óra. Annyi ideig szeretnék teljesen egyedül lenni.
Oké, fiú. Igazad van. Készülj csak el kényelmesen.
Hamza Petrika hóna alá kapta testvére gumicsizmáját, és köszönés nélkül elindult vissza a medvészet felé. Mint akiből a lélek távozik, útközben nagyokat szellentett. Pár lépés után összecsapott mögötte a sötétség bársonya.
Azt hiszem, bőven letelt. Megyek a járgányommal. Volt szerencsém?
Akkor mégis arra kérem, gondolkozzék a dolgon.
Oké. Majd meglátjuk.
Valamivel később a töltésem baktatva magam is elindultam Dobrin City felé. Van, akit a talpfákon való járás megnyugtott. Másokat bosszant. egyeseket gondolkodásra késztett. Én egyszerűen a fejembe vettem, nem indulok a Babarotunda hágó felé, hanem az állomás felé kerülök. Hát, ha válthatok még egy-két szót Hamza Petrikával. Hogy mit? Arról persze fogalmam sem volt. Gondoltam, majd csak adódik valami. De aztán nem lett a beszélgetésből semmi. Viradatkor értem a Dobrini állomásra. A messziségben, a hágó lila vonala fölött sárgulni kezdett az ég. És én lépésről lépésre közeledve vártam, hogy Hamza Petrika madárjesztő árnya egyszerre csak rávetüljön. Végig haladtam a kerítés mentén, de sehol nem láttam. Szemközt a rakodó rámpáján, sorban egymás mellett, lábukat lóbálva, nyakukat nyújtogatva üldögéltek a szürke gúnárok.
Azon a helyen, ahol az este Hamza Petrika cigarettára gyújtott, a kerítésből egy csövekkaró fele hiányzott. El volt vágva derékban. Töveg körül a földet illatos fűrészpor borította vastagon. Már csak az éles hajnali fuvallatnak volt kicsit fémes a szaga, kicsit sós, kicsit édes, mint a vérnek.
Gondoltam, most már le se pihenek. Inkább fölkeresem a szanitéc ezredest. Hát, ha tényleg beolt protekciósan, csak engem. Itt volna a nagy alkalom, amikor medvésznek szegődhetek.
Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A 8. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Juhász Jácint, Vajdai Vilmos, Kun Vilmos, Lukácsi József. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
A következő részt a zene után hallgathatják meg. Thank you. Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 9. rész. Conny Illafelt szőre.
Tavaszon, amikor segédhullaőr koromban végre megismertem Conny Illafeldet, nem sok örömöm telt a találkozásban. Jóformán már egyetlen nyelven sem beszélt. Keverte őket össze-vissza, és csak azért tett vele szót valamelyest, aki ukránul, németül, románul és magyarul egyformán tudott. De nem ártott, ha az illető például a russzin és a cipszer tájszólásokat is ismeri. Akkoriban állományon kívüli civilként a Dobrini hegyi vadászoknak is bedolgoztam. Ha a halottas ház éppen az ürességtől kongott, azaz nem volt munka, Titus Tomolyovaga ezredesnek segítkeztem az irodán. Ő vezette a nyilvántartásokat mindazokról, akiket Dobrinba küldtek, munkára irányította az újonnan érkezetteket.
Titus Tomolyovaga is csak egy lassú, álmodozó, szarvaslelkű hegyi vadász volt. Órákon át csak bámult kifelé az ablakon, a fekete fenyők fölött elhúzó szürke felhőkre, madarakra. És még az ilyen szűkszavú kísérő okmányok elolvasása is nehezére esett.
Állítólag az óhitűek húsvétje van ma. Veled mi van? Bódult vagy a virágportól, a szirmoktól?
Hogy van ez? Cornelia Illarion. Vagy itt van szépen kisatírozva a másik neve. Conny Illafeld. Kicsoda? Miféle szerzett ez a nő? Hogy került ide mi hozzánk?
Senki. A sárgáktól kaptuk, ők küldték csak amúgy kedvességből ide. Olyan nagyon érdekel, mindjárt megismered, amikor fölveszed az adatait.
Ide küldték az elmegondozóból. És mi a terved vele? Már tudod, hová helyezed?
Nagyjából igen. Kokan Mavrodin Mahmudia ezredesnek az a kívánsága, kerüljön egyenesen a medvékhez. Nincs valami jó bőrben, de Olajnek Doki majd csak elboldogul vele. Képzeld, mindenféle nyelven beszél össze-vissza, mint a bolondok. De hát a cimborád Olajnek Doki minden nyelvjárást ismer.
A medvészetbe szánja?
Oda. Mert látod, így lesz ez rendjén. A doki biztos szót ért majd vele.
A Conny Illafeld a féle művésznév volt. A nőt eredeti nevén Cornelia Illarionnak hívták. A bukovinai bojárok ivadéka volt, és egyszerű hegyi lakók között élt az egykori birtokon. Amikor a Vöröskereszttel ellátott iratgyűjtőn megláttam a nevét, tudtam, ő az, szinte rokonom. Fogadott fiam Béla Bundazian egykori szerelme. Égtem a vágytól, a kíváncsiságtól, hogy végre magam is a két szememmel lássam a lényt, aki évekkel korábban annyira megvadította.
Conny Illafeld, mielőtt kezelésbe vették, egy magaslati településen élt, háza a Punta Sinistra felső végén, közel a vízválasztóhoz, a vasútállomás mellett állott. A Conny Illafeld tehát művésznév volt. Az elvonultan élő utolsó illarioni vadék üvegfestéssel foglalkozott. Ókori jeleneteket pingált, életképeket a régmúlt időkről, a kicsi, akár zsebben is elférő üveglapokra. Ki tudja, hogyan, mi módon juttatta át őket a határon. Csernovici, lembergi zsidóknak dolgozott megrendelésre. Jó 40-es volt. Szeme zöld, haja fekete. Férfiak bizonyára néha-néha megkörnyékezték, de ő a látszat szerint valakinek tartogatta magát. Az álmatlan bakter meséje szerint egy idegen vigéc csapta neki a szelet. De ez csak mese volt. Így is, úgy is, mindegy. Ha volt is valaki ilyet titkon Conny Illafeldnek, annak azon a tavaszon kiadták az útját. Akkor jelent meg életében az igazi. Béla Bundazia, a fogadott fia.
Punta Sinistra állomására egy este felé befutott a távolsági személyvonat. Béla Bundazian csomag nélkül leszállt róla inni. A friss forrás ott buzgott a sinek közelében. Mire fogadott fiam fölegyenesedett, és kezdte volna vidáman törülgetni a száját, épp az utolsó vagonokat látta eltünedezni az alagútban. Távolsági személy ezen a vonalon naponta csak egyetlen egy közlekedett. Tavasz volt akkor is. Virágvasárnap, valami ilyesmi. A levegő teli illatokkal, a fenyőerdőkből alkonyat után is szédítő madárcsattogás áradt. Conny Illafeld föltűrt szoknyában az ablakpárkányon térdelt. Az üveget fényesítette. Fehér karja világított a szürkületben. Bizonyára hívogató lehetett az a hang is, ahogy a nedves papír csúszkált az üvegen. Képzelem, mint egy végrehajtó Béla Bundazian lecövekelt a kapu előtt.
Megérezte-e Conny Illafeld, merről fúj a szél?
Biztos megérezte. Keze az ablakon lelassult, szája résén át hegyes fehér fogai édes nyálban úsztak, izzó zöld szeme féktelen örömben.
Mindez fogadott fiamnak szólt. Béla Bundazian lévén félig örmény, pergamen színű volt, szeme fehérje kissé olajos, szemüldöke már is csupa bozont. Bárkinek első látásra megtetszhetett. Tudta ezt magáról. Mindjárt előadta a lemaradt utas történetét.
Kotta papírért igyekezett Moldvába, a putnai papírgyárba, amikor bal szerencséjére, vagy most már ki tudja, leszállt a vonatról vizet inni.
Azt, hogy így történt, maga Conny Illafeld is látta. Behívta hát, pihenje ki magát, s ha netán még szomjas, ott a vízzel teli vödör most már kedvére ihat. A ház padlóját puha cserge pokroc borította. Béla Bundazian cipőjét illedelmesen a küszöbön hagyta, s úgy harisnyásan mindjárt Conny Illafeld csupasz lábára lépett. S mivel jól esett, rajta is hagyta.
A falakból, a parasztosan ácsolt bútorokból, a szőttesekből és párnákból hivogató tésztaszaga áradt. Tésztaszaga volt magának, Cornélia Illarionnak is, pihés hónaljának, párnás, gyöngyházfényű combjának, holott korát tekintve Béla Bundazian mamája is lehetett volna. A féktelen vágy illata volt ez, mint a kelésnek indult kovászé. Pár perc elteltével már eszeveszetten nyalták, falták egymást. Conny Illafeld egyik fiókjában szárított telekiát tartott, virágot, levelet, összemorzsolt szárat. Most az egészet kiszórta a csergére, és ebben a bódító, fanyar illatban nyújtózkodtak egyhuzamban két vagy három héten át. Ablakaikat elborították a szerelem párái.
Jóval később, amikor mindennek rég vége volt már, belepillantottam Béla Bundazian naplójába. Onnan tudom mindezeket. Azt írta, lehetetlen volt betelni vele. Ha csak ránézett, az az érzése támadt, még a lábujjkái között is egy-egy kis éhes punci lapul. A legjobb lett volna az egész nőt kihörpinteni, mint egy pohár vizet. Azokban az időkben nevelt fiamat ritkán láttam. Ha Kotta papírért Moldvába utazott, tulajdonképpen Kotta másolással foglalkozott. Hetekig nem került elő. Kedveltem a fiút, de hagytam, tegyen kedve szerint. Essen át a tűzkeresztségem. Egyébként sem az én vérem. Elvem az volt, csak legvégső esetben avatkozom a dolgaiba.
Egyik ilyen távol léte alatt idegen, szürke úr kereste, szeme sárga volt, szája keskeny. Egy spárgával átkötözött újságpapír csomagot hagyott nálam a részére. A csomagot a szürke úr távozása után nyomban felbontottam. Lengyelül írott, sokszorosítással készült füzetek voltak benne. Természetesen azonnal elégettem őket. A pernyét föloldottam vízben. Szétlocsoltam a kertben. De ez már mindegy volt. Béla Bundazian belekeveredett valamibe, és többé nem került elő.
Gyanút fogtam már a kezdet-kezdetén, de hol is keresettem volna? Fölültem a moldvai távolsági személyre, és egy napnyugta után csikorgó fagyban érkeztem Punta Sinistrára. Cornelia Illarion ajtaján pecsétek sötét lettek, a kilincsén pedig vörös keresztes szalaggal lobogott. A vörös kereszt akkoriban ajtón vagy kapun a legrosszabb jelnek számított. Az alagútőr nem volt beszédes kedvében, annyit mégis elmondott, hogy ne, Cornelia Illarion valóban ott a szemközt sötétkő házban lakott. Igen, csak lakott. Nemrég, alig pár napja vagy hete, két úr kereste hivatalos papírral, amelyen az állt, hogy bolond. Mindjárt magukkal is vitték kezelésre a Colonia Sinistra néven ismert elmegondozóba. Ami nevelt fiamat, Béla Bundazient illeti, őt még ugyanaznap este a vonatnál régi pártfogója, Velman ezredes várta.
Velman ezredes? Ez egy amolyan kéretlen, hivatlan jó barát, aki néha fölkereste, bizalmas jóakaróként ellátta különféle tanácsokkal. A lengyel füzetekről egy szó sem esett, de hát a kétes nőügyek, ezek miatt kellemetlenségeknek nézhet elébe, és úgy hírlik, idejét mostanság épp egy ilyen beszámíthatatlan női személynél tölti. Nála is alszik, majd kiderül, egy takaró alatt vagy sem, és ez már közel áll ahhoz, amit a törvény erőszaknak nevez. És hát, mint régi pártfogó, igyekszik majd a dolgot elsimítani. Talán megúszható pár évi internálással.
Mindez szép lassan átpergett az agyamon, azzal együtt, hogy a nő Koka Mavrodin ezredes kívánságának megfelelően a medvékhez kerül a rezervátumba.
Mi van? Mi bajod van?
Semmi, csak böngészem itt a kibocsátási papírokat. Kérek engedélyt vécére távozni.
Erígy csak bátran.
Persze, hogy kíváncsiság fogott el. Érdekelt ez a magamban sokszor elképzelt illatos húsgombóc, fogadott fiam pompás nője, akit látatlanban a napló olvasása közben már-már elirigyeltem tőle.
Odakünn a várakozók padján egy köhögős, bányás sisakos férfi hevert elnyúlva. Mellette rongyos pufajkában egy csupa csimbók, csupa bunda szőrmók alak imádkozott. Összekulcsolt kezét, arcát is egybefüggő szőrzet borította.
Figyelj, ezredes! Nem tudom, miféle nőről beszélünk itt. Egy árva fehér nép sem várakozik odakünn.
Ott van az. Az a bundás szőrös. Na, bevezetem én neked. Cornelia! Cornelia! Connie! Nem hallgat a nevére. Akkor betámogatjuk. Akarod te?
Nem sok kedvem van hozzá.
Oda bent mindent elfelejt az ember. Kicsorog az emberből minden, mint a fos.
De hogy még a nevét se?
Nem lehet az olyan rossz.
Te talán másként vélekedel. De nekem például szörből is Ez egy kicsit sok.
Na, szó, ami szó, alapos kezelésben részesült. Valamit bizonyára túladagoltak. Nem csodálnám, ha egyebe is kinőtt volna neki.
A pucukájára gondolsz?
Lehet. Lesz valaki, aki majd megkeresi neki. Na, végezzünk a papírmunkával, és megkérnélek, kísérd át a leendő medvészt a lakatos műhelybe. Céduláztatni.
Muszáj nekem. Az ördögbe is.
Mit izgulsz?
No. Hol az új medvészem? Majd mi szót értünk egymással.
Az ördögbe is.
Látom, hogy izgulsz. Izgulsz valamiért, de fölösleges. Látod, jó kezekbe kerül az illető. Valami bajod van. Na, mi van?
Becs szóra semmi.
Cornelia Illarion, amikor Olajnek Doki oldalán visszatért az irodára, szőrös nyakán messzire világító fényes táblát viselt, egy vadonatúj óraláncon függőt, aminek a végét elheggesztették, hogy többet onnan soha senki le ne vehesse. A nevet, amely valaha egy buja tündéré volt, most mi tagadás? Egy állat viselte.
Andrej, ide figyelj! A fogadott fiad, Béla Bundazian, kivételesen kimenőn van. Együtt jöttünk ki a rezervátumból, ott iszogat a végállomáson.
És?
Tarts velünk, ha találkozni akarnál vele. Megisztok egy-két kortyot. Az óhitűek húsvétja van ma.
Nem. Ma nincs kedvem.
Talán üzensz neki valamit.
Nem. Pillanatnyilag nincs mit.
Hamarosan elindultak. Olajnek Doki ment elől a folyosón, Conny Illafeld a szőrmók állat mindjárt követte. Nyakában himbálózott a bádokból való névjegy. Mostantól, aki csak ránézett, már is tudhatta, kivel áll szemben.
Engem nem sokára a hullaőrségből is elcsaptak. Át kellett engednem a terepet Tony Teskovinának. Aznap reggel, amikor bevezettem a halottőrzés apró fortéjaiba, Conny Illafeld alias Cornelia Illarion testét találtam a szürkekű asztalon kiterítve. A nyakán, ahonnan valaki, képzelem nem kis haraggal, a névjegyét letépte, sötétkék volt a vér. Mint az alvat áfonyalé. Vagy mondjuk, mint a Ruszin bolyároké, mint az Illarionoké. Ha néha-néha hozzáért az ember, biza hidegebb volt, mint a kőasztal, amelyen feküdt. Bundája, mint valami fekete zúzmara, halkan zizegve pergett le róla. A műszak végére ott feküdt nekünk, teljesen csupaszon.
Hol szoktál lemosdani? A térre készülök. Géza kökény mondta, ide jövet, holnap Szent Húsvét napja. Én meg csupa szőr vagyok.
A fene. Kicsit túl sok van a húsvétból. Ami pedig a szőrt illeti, nem árt, ha megszokják körülötted. Tudják csak meg. Szőrös munka ez.
Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. A 9. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kőmíves Sándor, Juhász Jácint, Mikula Sándor. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
Bodor Ádám regényének rádióváltozata 1992-ben készült, és 2021. februárjában hangzott el a Kossuth Rádióban utoljára. A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
Műsorajánlót hallottak.